Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készüljünk, a 342-es számú énekünket énekeljük el. Örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Pál Attila és Csire Fruzsina gyermekeit, Dánielt és Norbertet. Jézus Krisztus a következőképpen szerezte a keresztség sákramentumát. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Még egy igét olvasok Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a 6. fejezet 3. és 4. verseit. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők és keresztszülők, kedves gyermekek! Nagy szeretettel köszöntünk titeket az Isten házában. Nem sokára megtörténik a keresztelő, ami valahol a befogadásnak a jelképe is. Befogadunk benneteket az Isten népe tagjai közé. És mielőtt ez megtörténne, néhány gondolatot az ige alapján hadd mondjak nektek a keresztségről. Gyakran hallok egy kérdést. A keresztséget megelőzően a szülők azt szokták tőlem kérdezni, hogy milyen ruhába öltöztessék a gyermeket, vagy gyermekeket. Általában röviden azt szoktam mondani, hogy igazából mindegy, nálunk nincs előírás, legyen szép ruha, az alkalomhoz méltó. De olykor megkérdezik tőlem egyenesen, hogy de azért fehérbe kell öltöztetni, nem? És ilyenkor én is visszakérdezek, hogy miből gondoljátok, hogy fehérbe kell öltöztetni? Mit fejez ki a fehér ruha? És általában azt felelik, hogy hát az a tisztaságnak, az ártatlanságnak a színe. És azért öltöztetjük a gyermekeket fehérbe, mert ők olyan tiszták és ártatlanok. Hát hadd mondjam, ha ez így lenne, akkor nem lenne szükség a keresztelőre. Ha a gyermekek tiszták és ártatlanok lennének, akkor az ég egy adta világon semmire nem lenne szükség, akkor egyenes utunk lenne a mennybe. Amikor az ige beszél a keresztségről, akkor keményebb kifejezéseket használ. Ebben az ige szakaszban két kifejezéssel találkozunk, ezek közül az első a halál. Azt mondja Pál apostol, hogy akik Krisztus Jézusba kereszteltetünk, az ő halálába kereszteltetünk bele. Érdekes dolog ez. Most, amikor egy új élet elkezdődött, két új élet elkezdődött, mi arról beszélünk, hogy volt valaki, aki meghalt. Hogy jön ez a kettő egymáshoz? Miért rontjuk el ezt a jó hangulatot? Hát nem rontjuk el a jó hangulatot. Az a helyzet, hogy Jézus Krisztusnak a halála a legnagyobb ajándék, amit gyermekeitek megkaphatnak. Ugyanis azt mondja a Biblia, hogy amikor egy gyermek erre a világra megszületik, akkor sajnos ő még nem az Isten gyermeke. Ő ebben a pillanatban még csak két szülőnek a gyermeke, de nem az Isten gyermeke. Sőt, ennél többet is mond. Azt mondja, hogy ez a gyermek alapvetően az Isten elleni lázadás állapotában látta meg a napvilágot. Sajnos ez így van. Akármilyen aranyosak, akármilyen kedvesen tudnak gügyögni, akármilyen vicceseket mondanak olykor, de akkor is az Isten elleni lázadás állapotában látták meg a napvilágot. És azt is elmondja nekünk az ige, hogy ha valaki ebben az állapotban marad élete végéig, akkor a bűnnek megvan a maga büntetése, és ez pedig a halál. Földi halál és örökké való halál. Hát az evangélium, az örömhír éppen az, hogy Jézus Krisztus megakasztotta ezt a törvényszerűséget. Jézus Krisztus, és nem csak ő, hanem az egész Szent Háromság elkészítette a megmenekülésnek az útját. És erre mutat Jézus Krisztus halála, erre mutat a keresztség. Ugyanis Jézus, amikor meghalt a Golgotai kereszten, az nem egy egyszerű történelmi tévedés volt. Néhány embernek a rosszindulatú áskálódása. Nem erről van szó. Jézus Krisztus azért jött, hogy helyettünk szenvedje el bűneink büntetését. És amikor egy gyermeket megkeresztelünk, akkor mindig arra emlékezünk, hogy van egy megváltónk, aki a saját életét áldozta fel a mi életünkért cserébe. Hát adhat-e valaki ennél nagyobb ajándékot? És most, amikor a keresztvíz rákerül a gyermekeknek a fejére, akkor erre emlékezünk, hogy nekünk egy ilyen megváltónk van, aki ekkora szeretettel viseltetik irántunk, és aki megszerezte számunkra a bűnbocsánatot. A másik kép, amit használ Pál apostol, és ez már sokkal boldogabb kép, az a feltámadás. Jézus Krisztus meghalt, de fel is támadt. És azok, akik Jézus Krisztus halálát elfogadják, Jézus Krisztusnál keresik a bűnbocsánatot, azok maguk is fel fognak támadni. Azt mondja a Biblia, hogy kétféle feltámadás van. Az egyik a lelki feltámadás, a másik pedig a testi feltámadás. Hát egy ember mikor támad fel lelkileg? Akkor, amikor elfogadja Jézus Krisztust Urának és megváltójának. Addig más úton járt, de abban a pillanatban, hogy Jézus lesz életének a központja, abban a pillanatban minden megváltozik, az egy új életet hoz létre. És aki ebben a lelki megújulásban részesült, annak egy boldog fizikai feltámadásban is része lesz majd az idők végezetén. És azt mondja a Biblia, hogy akkor kezdődik a legjobb rész, a mennyei boldogság. Tehát a keresztségben, a keresztvízben kiábrázolva látjuk mindazt, amit Jézus tett értünk, ami Jézussal történt, az egész evangéliumot, bűneink bocsánatát és lelki és testi feltámadásunkat. Hát most, hogy a gyermekek megkapják ezt a kis vizet a fejükre, ez egy üzenet számukra, és ti pedig, mint szülők és keresztszülők, azzal a feladattal rendelkeztek, hogy amikor ők nagyobbak lesznek, akkor szóban is elmondjátok nekik, hogy mit üzen a keresztvíz. Hogy ki az a Jézus Krisztus, aki még nálatok is sokkal jobban szereti őket. Csodálatos dolog, hogy itt vagytok ezeknek a gyermekeknek, de még csodálatosabb tudni, hogy van valaki, aki nálatok jobban szereti őket, és akinek mindenre van hatalma, élet és halál fölött egyaránt. Amen. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te vállaltad a halált, mert benned akkora a szeretet. És köszönjük, Urunk, hogy a halálnak sem volt hatalma rajtad, ezért támadtál fel a harmadik napon, és ezzel üzented meg mindannyiunk számára, hogy te vagy a győztes, és aki hozzád megy, maga is győztessé válik. Nagyon köszönjük neked, Urunk, ezt a családot, nagyon köszönjük, hogy ezeket a gyermekeket már ilyen kicsi korukban hozzád viszik. Olyan jó lenne, Urunk, hogyha a te evangéliumod elérné az ő szívüket, lelküket, és mi hamarabb felismerhetnének téged, mint Urukat és megváltójukat. Kérünk, Urunk, hogy ez a hívásod legyen számukra nagyon erős, és tudjanak rá hittel válaszolni. És kérünk, Urunk, ezért a családért, hogy be tudjanak épülni a gyülekezetünkbe, hogy valóban hallják az evangéliumot, amit aztán tovább tudnak adni. Kérünk, hogy erősítsd meg őket a szülői hivatásban, adj nekik testi-lelki egészséget, add, hogy tudjanak gondoskodni és nevelni gyermekeiket. És kérünk, Urunk, hogy áld meg a gyülekezetünket is, hogy valóban imádságban tudjuk hordozni ezeket a gyermekeket. Amen. Valljuk meg közösen hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, most hozzátok fordulok két kérdéssel. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassanak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Dániel, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Norbert, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Kicsiny gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyetek áldottak, hogy boldogok is lehessetek. Amen. Foglaljunk helyet és folytassuk Isten tiszteletünket. A 247-es számú dicséretünk első és negyedik verseit énekeljük el.
Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található Krónikák második könyvében, a 7. fejezet első 10 versében.
Amikor befejezte Salamon az imádkozást, tűz szállt alá az égből, s megemésztette az égő áldozatot és a véres áldozatokat, az Úr dicsősége pedig betöltötte a templomot. A papok nem tudtak bemenni az Úr házába, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát. Izrael fiai mindnyájan látták, amikor leszállt a tűz és az Úr dicsősége a templomra, ezért arcukkal a földet érintve letérdeltek a kőpadlóra. Imádták és magasztalták az Urat, mert ő jó és örökké tart szeretete. Azután a király és az egész nép áldozatot mutatott be az Úrnak. Salamon király 22 000 marhát és 120 000 juhot mutatott be véres áldozatul, Így avatta fel az Isten házát a király és az egész nép. A papok pedig szolgálatba álltak, a léviták is az Úr minden hangszerével, amelyeket Dávid király készítetett, hogy magasztalják az Urat, mert örökké tart szeretete. Miközben ők előadták Dávid dicséretét, a papok velük szemben trombitáltak, az egész Izrael pedig ott állt. Fölszentelte Salamon az udvar középső részét az úrháza előtt, mert ott készítette el az égő áldozatokat és a hála áldozatok kövérjét. A rézoltáron ugyanis, amelyet Salamon készítetett, nem fért el az égő áldozat, az ételáldozat és a kövérje. Így ünnepelt akkor Salamon 7 napig egész Izraellel együtt. Igen sokan gyűltek össze a Hámáti úttól fogva Egyiptom patakjáig. A 8. napon záró ünnepséget tartottak, mert az oltár felavatását 7 napig végezték, és az ünnep 7 napig tartott. A 7. hónap 23. napján hazabocsátotta a népet. Örültek és jókedvűek voltak azért, mert jót cselekedett az Úr Dáviddal, Salamonnal és népével, Izraellel. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, hálásak vagyunk, hogy jöhetünk a te házadba, hallhatjuk a te igédet, és Uram, amikor a te dicsőséged megjelenik, akkor nem tudunk más tenni, csak leborulni előtted, a te jóságod előtt, a te örökkévaló szereteted előtt, mert mint egy igazi tűz, meglátjuk bűneinket benne, és egyszerűen elégnénk, hogyha te nem vonnád vissza ezt. Drága Istenem, te látod, hogy adsz sok jó dolgot nekünk, és ennek örülnünk kell. Boldogok lehetünk, és örülhetünk ezeknek a dolgoknak, hogy veled lehetünk. Uram, Pünkösd ünnepére készülünk, és add, hogy a te szent lelkedet segítségül hívva, benned bízva, megtisztítsuk életünket, te teremts bennünk tiszta szívet, hogy tudjunk hálálatosan élni és örülni minden nap azért, hogy te elvetted bűneinket ott a Golgotai kereszten, meghaltál értünk, hogy mi élhessünk te általad, és ezáltal örülhetünk minden nap, hogy benned élhetünk, és te lejöttél a földre, és a te dicsőséged, mert megláthattuk. Kérlek, atyámat, hogy minden nap erre tudjunk tekinteni, ez legyen az útravalónk, a te dicsőséged, és tudjuk azt, hogy bármi nehézség is ér bennünket, tudjunk a te dicsőségedre tekinteni, ezáltal a nehézségeken könnyen átlendülhetünk. Kérlek, te áld meg ezt az Isten tiszteletet, és add a te szent lelkedet, hogy dolgozzon a mi szívünkben. Amen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Isten igének hallgatására készülve énekeljük a 797. dicséretünk első versét. Így kezdődik, ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Ez a régi énekeskönyv 425. dicséretének első versszaka. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott ószövetségi szakaszban, Krónikák 2. könyvében a 7. vers, a 7. fejezetből, az 1. versnek is a 2. fele, az Úr dicsősége pedig betöltötte a templomot. Kedves testvérek, a mai napra rendelt ószövetségi igéket olvastuk fel a Krónikák 2. könyvéből, Salamon, Dávid fia, felépítette a templomot. Több fejezeten keresztül olvastunk arról, hogy milyen gondossággal készült el minden a legjobb alapanyagokból, amit Salamon apja, Dávid halmozott még fel erre a célra. Mert fontos volt számára, hogy a templom méltó legyen Istenhez. Ezért is örvendezik Dávid király, amikor végre a frigyláda felkerült Jeruzsálembe, és itt is olvassuk, hogy a szövetségládát, ezt a ládát beviszik a szentek szentjébe, annak a belső részébe, pár fejezettel a 7. fejezet előtt, és már ott újra ez van, hogy az Úr dicsősége töltötte be a házat felhőképében, hogy oda a papok be se tudtak menni a szolgálatra. Majd itt is ezt olvassuk, Salamon gyönyörű szép imádsága után, hogy tűzszállt alá az égből, megemésztette egészen elégő áldozatot és véres áldozatokat, és az Úr dicsősége betöltötte a házat. De ez mit jelent? Olyan megfoghatatlan a mai ember számára. Talán egyszerre félelmetes és vonzó is. Meg az ember beleborzong, hogy vajon miről is van itt szó. Egy tűzről, ami megemészti az áldozatot, amitől még a papok is félnek, és nem mernek közelíteni hozzá. Ezek a papok akár ott is lehettek, amikor egyik társuk Uzza meghalt, mert hozzáért a szent ládához. Úgy nyúlt oda, hogy az nem az Úr dicsőségére volt. És erről a dicsőségről nem nagyon szoktunk beszélni, mert valóban megfoghatatlan előttünk, de azért mégis tegyük meg, mert hogy az ige is ezt teszi. A dicsőség kifejezése, ha a szó eredeti jelentését nézem, akkor szó szerint súlyt jelent. Jelentőséget. Utal az élő Isten csodálatos és felséges voltára. Kábód, így hangzik héberül ez a szó, hogy nehéz, de átvitt értelemben is az, hogy tiszteletre méltó, magasztos és dicső. A teljes szentírás azt tanítja nekünk, hogy az Isten dicsősége látható az egész teremtett világban, és betölti azt, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet. Vagy egy másik zsoltárból, az egek beszélik dicsőségedet, fensége beborítja az egeket, és dicsőségével megtelik a föld, énekelnek erről a dicsőségről a zsoltárok. Igen, az ószövetségi ember így szemlélte még a világot, annak minden szépségét, hogy az teremtő Istenére mutat, és áldotta az Isten dicsőségét. Az ószövetségben azért mutatkozott meg az Isten dicsősége, hogy a népe láthassa, érzékelhesse, hogy az Isten jelen van közöttük, valóságosan. Tehát ezek a jelek, hogy tűz, meg felhő, meg köd, meg füst, erre szolgáltak, hogy az Isten így is kifejezze az ember számára, a testi ember számára, foghatóan, hogy én itt vagyok, jelen vagyok. Amikor Mózest és Áront meg akarja kövezni a zúgolódó nép, akkor is megjelenik az Úr dicsősége, a gyülekezet sátrában, hogy megvédje őket ettől. És a történéseknél is ott van az Isten dicsősége, mint egy minősítve azt, súlyt adva az eseményeknek. Amikor Mózes felmegy a Sínai hegyre, a szövetségkötésnél, itt kapja a 10 parancsolatot, ott is az Úr dicsősége száll a hegyre, vagy az Isten ítéletekor, mert hogy ilyen nehéz történeteket is olvashatunk az Ószövetségben, hogy elpusztultak Kórák fiai lázadásuk miatt. De akkor is ott van az Úr dicsősége, amikor a sziklából víz fakadt, és annyit ihattak, amennyit csak szerettek volna. Mózes felállította a szent sátrat, és már ott azt a szent sátrat is betöltötte az Isten dicsősége, oly annyira, hogy Mózes nem is tudott oda belépni. A frigyláda fedelén, úgy írja az ige, hogy a két kérub között jelent meg a ragyogó felhő, az Isten dicsősége. És Mózes ezt a dicsőséget kívánta látni. Így kéri egyszer az Istent, hogy kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. majd megtörténik vele ez a csoda, hogy az Isten egy kősziklára állítja, és elvonul előtte. Nem tudjuk, hogy Mózes ekkor mit látott, de láthatta ezt a dicsőséget, bár nem láthatja Istent élve az ember. És itt ugyanúgy erről olvasunk, hogy megjelenik az újonnan felépített templomban az Isten dicsőségének a fellege. És ez olyan nagy, hogy nem fér be oda más, betöltötte a szent sátrat is, meg betöltötte itt a templomot is. Ezékiel próféta azt írja róla, hogy olyan nagy, hogy betölti az egész földet, végtelenül nagy. Tehát el se tudjuk magunknak ezt képzelni, ennek a nagyságát, mert mi végesek vagyunk, és a fantáziánk is véges hozzá. És volt olyan is, amikor ez a dicsőség eltávozott a templomból. Erről is Ezékiel könyvében olvashatunk, hogy az Isten dicsősége elhagyta a templomot, elhagyta az Isten népét, mert a nép folyamatosan bűnben élt. A templom falait is összefestették bálványokkal, tisztátalan állatok képeivel, és azért mentek templomba, hogy bálványaiknak hódoljanak, és nem az élő Isten tiszteljék. És figyelmeztette az Isten őket, kérte őket, hogy ne tegyék, majd utána nem változtattak semmit, és az Isten elvette tőlük a legértékesebbet, a saját jelenlétét. És nem sokkal ezután a templomot lerombolták. De az Új Szövetségben is olvashatunk az Isten dicsőségéről, de leginkább úgy olvashatunk róla, hogy ez a dicsőség Jézus Krisztusban, az Isten fiában jelent meg számunkra elhordozható formában. Tehát benne jelen volt az Isten teljessége, hiszen ő az Isten egyszülött fia. Benne lejött közénk maga az Isten teljes dicsőségével, közel jött hozzánk, annyira közel, hogy felvette ezt az emberi testünket. Zsidó levél egyenesen úgy beszél Krisztusról, mint aki az Atya dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása. János evangéliumának bevezetője mondja, az első fejezet 14. verse, nagyon ismerős ige lesz, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Lázár feltámasztásánál is ott van, Márta akadékoskodik, Lázár testvére, amikor kimennek Jézussal a sírhoz, Lázár már negyedik napja halott, és el is temették, és nem érti Márta, hogy miért kell elhengeríteni a követ, hiszen már szaga van, de Jézus kijelenti, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Majd meg is látják, meglátják, ahogy Jézus szól, és feltámasztja Lázárt. Sokan akkor megbotránkoztak benne, és ott elhatározzák, hogy elteszik Jézust lábalól. A tanítványok meglátják Jézus életében, szenvedésében, sőt még halálában is az Isten dicsőségét. Egyedül övi a dicsőség mennyen és földön egyaránt. Ézsaiás próféta, amikor arról beszél, hogy megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja, akkor ő már Jézus Krisztusról prófétált, és a mennyben, a láthatatlan világban, majd angyalok zengik kórusban folyamatosan, hogy szent, szent, szent a seregek ura, az egész föld teljes az ő dicsőségével. És ez a mi reménységünk is hívő embereknek, hogy majd ott ebben a mennyei kórusban is fogunk énekelni, és majd ebbe be fogunk csatlakozni. Olyan nagy öröm volt tegnap ott lenni a piacon, 9:30-ra mentünk, s gyülekeztünk itt az újpesti piacon, hogy zengedezzünk az Úr dicsőségéről, a kórus fenn az első emeleten, a gyülekezeti tagok pedig ott szétszórva a sorok között, meg az árusoknál, és akkor egyszerre bekapcsolódtunk a kórusba, az Isten dicsőségét zengtük. Ezúton is köszönet a szervezőknek, meg köszönet azoknak, akik ott voltak, és ebbe be tudtunk kapcsolódni. De egyszer majd az Isten trónusa előtt is ezt fogjuk zengeni. Biztos vagyok benne, hogy a tegnapi is szép volt, de az a mennyei még annál is szebb lesz, amikor az Isten dicsőségét zengjük. De mondhatják a testvérek, hogy hát most mi közünk van nekünk ehhez. Eddig beszéltem dicsőségről, de hát most mi itt vagyunk. Hogyan kapcsolódik az Isten dicsősége a mi életünkkel? Salamon imája után megjelenik neki az Úr, és ezt mondta: megszentelem-e házat, amelyet építettél, abba helyeztem az én nevemet mindörökké, és ott lesznek az én szemeim, s az én szívem mindenkor. Tehát Isten dicsősége, Isten ereje jelenvaló volta, hiszük és valljuk, hogy ott van az Úr házába, itt van az Úr házába, miénkben is, és ott lehet a mi életünkben is, hogyha hozzá tartozunk, hogyha előtte nyitottuk meg szívünket, akkor az Isten lelke ott van, és ott van az Úr dicsősége. Ugye a templom az az atyaháza, az ember és Isten találkozásának a szintere, ahol ő az, aki szól hozzánk, és ahol mi imádhatjuk őt. És Istennek ez egy nagy ígérete, ami most is áll, hogy mi mehetünk az élő Istenhez, hallgathatjuk őt, lehetünk jelenlétében, sőt élhetjük egész életünket az ő jelenlétében, és itt is itt van, mert hangzik az élő ige, még ha csak egy szolgája is mondja az Úristennek, de hiszem és vallom, hogy ő tudja azt a szívünkbe megeleveníteni, Szentlélek által, hogy az emberi szó az Isten üzenetévé legyen. Tehát közel jön az Isten, és érinti a mi életünket. És az érintése nyomán, az ige nyomán, a hittel fogadott ige nyomán élet fakad. Megeleveníti a mi halott életünket. Nem mindegy, hogy hogyan jövünk ide, mit hozunk magunkkal, készülődve a templomba, mik az elvárásaink, kire, mire figyelünk itt, nyitva van-e a szívünk az ige befogadására, készülünk-e a Szent Isten jelenlétébe. Mert nem embert jövünk mi hallgatni, nem ezt vagy azt a lelkészt, hanem mindig az Istentől jövő igét, és hiszem, hogy ő készíti mindig a szívünket a vele való nagy találkozásra, üzenetének befogadására. És Isten az embert arra teremtette mindegyikünket, hogy az ő dicsőségére is éljünk. A bűnbe esett ember igen erre képtelen, mert alapvetően, amikor a világra jövünk, úgy élünk, hogy a magunk dicsőségét, a magunk javát keressük, ez a mozgató rugója a mi cselekedeteinknek, hogy lássák az emberek, könyveljék is el. Ez én voltam, ezt én csináltam, emögött én vagyok, jó vagy rossz értelemben egyaránt. Tegnap délelőtt a gyülekezetünkben szolgálók csendes napja, csendes délelőttje volt, hála Istennek voltunk egy páran, sajnáltuk, hogy nem többen, és ott a tiszteletes úr a 7 főbűnről beszélt, a szolgálók 7 főbűnéről, ami közül az egyik éppen ez, a magunk dicsőségének a keresése, a dicsőségvágy. A farizeusok, írástudók is így éltek, sőt, az Isten tiszteletükre is ez nyomta rá a bélyegét, hogy lássák, hogy én itt vagyok, hogy én vagyok a középpont, lássák az én adományomat, amit betettem a persejbe, vagy vegyék észre a böjtömet, mert éppen megsanyargatom magamat, vagy hallják az én imádságomat. körülöttem forogjanak az események, az univerzum. De amikor hitre jutunk, akkor a Szentlélek ezt megfordítja a szívünkbe, hogy elismerem az Isten uralmát, és meghajlok előtte. Nem a miénk a dicsőség, hanem egyedül az Istené. Egyedül Istené a dicsőség. Tehát elengedem, amit olyan görcsösen fogok, és hiszem, hogy nem elveszíteni akar benne az Isten, hanem éppen, hogy megtartani. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Pál apostol úgy írja erről a dicsőségről, hogy mi pedig az Isten dicsőségét minnyájan, fedetlen arccal szemlélve, ugyanarra a képre átváltozunk, dicsőségről dicsőségre, az Úrnak lelke által. Ezt olvassuk a 2. Korintusi levél 3. fejezetének 18. versében, hogy a hívő ember úgy rácsodálkozik az Isten végtelen szeretetére és kegyelmére, hogy engem is kiválasztott, engem is szeret, Krisztusban életet adott, hogy megbocsájtotta minden bűnömet, hogy ő ment helyettem az ítéletre. Magunkra nézünk és elrémülünk, hogy de én tisztátalan vagyok, hol vagyok én ehhez a szentséghez, meg dicsőséghez, de mégis részesülhetek az ő szentségében. Mint amikor a pohárból kiöntik a rossz löttyöt, és feltöltik a legfinomabb itallal. És Szentlélek által kinyílik a szemünk arra, hogy észrevegyük az Isten dicsőségét is a teremtett világban is. Az Isten keze munkáját, az ő tökéletességét, még úgy is, hogy bűnesettel bizony erősen belerontottunk a teremtett világba. Minden szép és minden jó, amit az Isten alkotott. De a világ, valamint az életünk kis történéseiben is látni engedi Isten az ő dicsőségét. Az, hogy ő nem össze-vissza cselekszik, nem kapkod, hogy gyorsan elintézzen valamit, vagy nem is marad le semmiről, mert az Isten mindent jól, időben pontosan tesz, célba visz, bölcs terveit megérleli. Gondot visel rólunk, és uralja az egész történelmet is, amit csak akar, azt ő megteszi, és kezét nem foghatja le senki. És hogyha elcsendesedünk előtte, leborulunk előtte, akkor ezt megértjük. Vágyunk-e arra, hogy még inkább szemléljük ezt a dicsőséget? Ha vágyunk arra, akkor felnézhetünk Jézus Krisztusra újra és újra, és végig gondolhatjuk, hálaadással imádkozhatjuk az ő nagy tetteit, különösen most ünnepre készülve. Tehát szánjunk erre időt, hogy életünket ehhez igazítsuk. És miközben szemléljük az Isten dicsőségét, átalakul a mi életünk is, ahogy írja az ige, dicsőségről dicsőségre, az Isten szent lelkének munkája nyomán, tehát kiábrázolódik a mi kis életünkön keresztül is, ami Urunk Jézus Krisztusunknak a képe. És erről az ige úgy beszél, hogy ez a megszentelődés folyamata. Tehát nem mi csináljuk, hanem Isten végzi el bennünk, hogy lehajol hozzánk és munkálkodik, ami szentségtelen, önközpontú konok életünkben is, igéje és szent lelke által. És ettől lesz Isten tisztelet, az Isten tiszteletünk. Megtörténik az a csoda, hogy a mi életünket is betölti az Isten dicsősége. Nem leszünk mi ettől ragyogó keresztjének, ugye Mózesnek ragyogott az arca ettől a dicsőségtől. Nem mi emberek fogunk ragyogni, hanem jó esetben Isten ragyog rajtunk keresztül, bármilyen törékenyek, esendők vagyunk is, sőt ennek ellenére. Nem mi leszünk a fontosak, még csak nem is az, amit mi teszünk vagy nem teszünk, hanem egyedül Jézus Krisztus. És Isten dicsőségére egyetlen válasza lehet az embernek, hogy elkezdi őt imádni. Tehát erre hív minket is, odaszánásra, hódolatra. És ezt látjuk itt megvalósulni a templom szenteléskor, az áldozatok bemutatásában is. 22 ezer marha, 120 ezer juh, amit ott abban az ünnepben feláldoznak, hát ez igen nagy szám, nem is tudom érzékeltetni, de az Úr dicsőségéhez, a végtelenhez képest meg nem nagy szám. Tehát az odaszánásuk nem kicsinyes, ne legyen a miénk sem az, és bárcsak ezt átélhetnénk, odaszánt életünk, odaszánt javaink, hogy ezt is komolyan vegyük az ő dicsőségére. Amen. Ráfelelő énekként a 412. dicséretünknek énekeljük a 4. versét. Ez a régi énekeskönyv 329. dicséretének 4. verse. Urunk Istenünk, dicsérünk és magasztalunk mindazért, aki vagy. A te hatalmadért, nagyságodért, hozzánk lehajló kegyelmes szeretetedért. Áldunk és magasztalunk a teremtésért, a csodáidért ebben. Áldunk gondviselő szeretetedért, amivel tartod az életünket, és gondoskodsz a mindennapjainkról. De legfőképpen áldunk és magasztalunk a megváltás csodájáért, amit Jézus Krisztusban elvégeztél, hogy lehet életünk, hogy a mi szentségtelen életünk is lehet általad szenté, tisztává. Köszönjük azt, Urunk, hogy kész vagy bennünk lakozni, és az életünket átformálni a te képedre és hasonlatosságodra. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor a magunk dicsőségét keressük, hogy nem tudjuk tiszta szívvel azt kimondani, hogy egyedül tied a dicsőség, de köszönjük, hogy te munkálkodsz, munkálod az életünknek is a megszentelését, megszentelődését. Köszönjük neked a templomot, a gyülekezetet. Könyörülj, hogy mindig lehessen ez a veled való találkozásnak a helye, amikor te a szent megszólítasz, elhívsz bennünket, újjászülsz. Urunk Istenünk, eléd visszük a gyülekezetünknek a gyászolóit, könyörülj rajtuk, könyörülj azon a családon, akik a múlt héten álltak meg szerettük hamvai mellett, vigasztald és erősítsd őket, kérünk szereteteddel. És köszönjük neked a keresztelős családot, kérünk, hogy te szenteld meg az ő életüket is. És most kérünk, Urunk, hogy te vezesd a mi csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ami polgárságunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki átváltoztatja nyomorúságos testünket az ő dicsőséges testének hasonlatosságára azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Amen.